Kína Szenthegyei mai beszélgetésünk témája, vagy inkább majd hallgatom csodálattal Horváth Gergelyt, az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézet nyugalmazott főiskolai tanárát. Ahogy csodálattal hallgattam ezt az előadást, amit egy zarándok akadémián tartott Kína Szenthegyeiről, mert egyébként annyira meglepett engem, így nyugati szemmel, ez, hogy felmerül bennünk egyáltalán az, hogy Kínában zarándokolnak. Ugye olyan más típusúak azok a vallások, nem is igazán vallások, inkább ezek filozófiával átszőtt, az életet meghatározó gondolkodásrendszerek, hogy nem is gondoltam, hogy ők is zarándokolnak. Pedig zarándokolnak, ugye?
Igen, zarándokolnak ők is. Előjelben szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a Katolikus Rádió stúdiójában, és hát örömmel beszélek Kínáról, mert az egyik, hát úgy mondjam, szívem csücskéd az ország, amit nagyon szeretek, különösen azért, mert ugye nagyon sokszor volt alkalom oda ellátogatni, és sok részét láttam az országnak.
Na már itt meg kéne állnunk, bocsánat, hogy önben szakítom a szót, de igen. Hogy alakul ki valakinek a kutatási területe? Ugye az egyrészt van egy magyarországi, ez a medves vidék, Salgótarján környéke, és emellett Ázsia és Kína. Hogy? Ön választotta, vagy kijelölték az ön számára?
Hát ennek van egy érdekes története. Nagyon régi időkkel kell visszamenni, az 1950-es évek elején az én édesanyám özvegyen maradt 3 gyerekkel. Nagyon fiatalon meghalt az édesapám, amit gyakorlatilag nem is ismertem. És hát miután ugye ő egyetemen tanított magyar nyelvészetet, de hát azért elég kevés volt a fizetés, és hogy valahogy egy kicsit több pénzzel legyen, elvállalta, hogy külföldieket tanít magyarra. Most abban az időben, 1949-ben kiáltották ki a kínai népköztársaságot, ugye nagy lett a drúzsba a két szocialista ország között, ugye egymás kebére borultak, és hát ennek keretében Kína nagyon sok diákot küldött Magyarországra, hogy különböző szakterületeken tanuljanak. Persze ennek első feltétele az volt, hogy azért úgy magyarul többé-kevésbé meg kellett tanulniuk, és édesanyámnak ez volt a feladata, hogy ezeket a külföldieket, benne nagyon sok kínait magyarra tanítson. Ezek a tanítványok aztán nagyon megszerették édesanyámat, gyakran följártak hozzánk úgy családot látogatni, hogy én már kisgyerekként ottak, ugye tudtam, hogy vannak kínaiak, meg kik azok, meg hogy mit keresnek itt, és utána aztán többen visszakerültek Magyarországra különböző szakterületekre, főleg diplomatáknak, nagykövetségre, és akkor ugyanúgy tartották a kapcsolatot édesanyám, amit eddig. Tehát nekem volt egy ilyen kínai kapcsolatom, von Hausa, ahogy mondani szokták. Nagyon sokszor kaptam tőlük, hoztak ilyen képes lapfizeteket, meg prospektusokat, meg egyebeket, csodálatos kínai tájakról, és miután engem már akkor a földre az izgatott, ugye, tehát kicsi koromtól kezdve én valahogy az predesztinálva volt, hogy én földrajzos leszek. Nagy örömmel nézegettem mindig a kínai dolgokat, és hát, hogy hú, de jó lenne egyszer majd azokat látni, meg oda eljutni. Hát valahogy így kezdődött. És aztán a későbbiek folyamán ez a kapcsolat megmaradt, és amikor én már tanár lettem, akkor megpályáztam egy kínai ösztöndíjat, és hát így kezdődtek az én kínai utazásaim ezzel a 3 hónapos kínai ösztöndíjjal.
Hát Kína az magában ez az ország, ez egy csoda lehet egy földrajzos számára, mert annyira sokféle, tehát óriási az ország, és ugye onnan, hogy elindulunk az óceán partjáról, az egészen a sivatag meg a nagy hegyeken keresztül, igen, azt mondhatom, hogy szinte minden van, igen, hát ami ez érdekes lehet.
Igen, ez nagyon találó, ugyanis valóban. Hát azért gondoljuk meg, hogy ez az ország majdnem akkora, mint Európa, csak egy picivel kisebb. Most azért, ha most ugye kínai azt mondja, hogy megyek Európába, ugye nekünk az furcsa, mert megszoktuk, hogy országok vannak, hogy akkor most valaki Németországban, vagy Franciaországban, és itt a... Nem, itt ugye van egy hatalmas ország, amely lényegében mindazokat felülről, amit ön mondott. Tehát egyrészt vannak nagyon szép látványos tengerpartjai, vannak csodálatos, nagy sűrű lakott alföldjei, és akkor vannak a belső területek, amelyek sokkal ritkábban lakottak és alig ismertek, de ott rengeteg olyan kimondottan természetfelről az egy jellegű képződmény van, ami egészen káprázatos, különösen a sivatagok vidéke, de a magas hegyek is hát fantasztikusak. És leginkább még talán, amit kiemelnék, az a karsztvidékek, mert hát olyan mészkő területek, mint amelyek Kínában vannak a földön, gyakorlatilag alig-alig vannak. Hát gondoljuk el, hogy 3 hatalmas tartomány gyakorlatilag csak mindegyik nagyobb, mint Magyarország, és szinte csak mészkőből áll, és ott vannak a világ legszebb karszt jelenségei, amiket hát gondolom ilyen fényképekről, meg filmekről azért biztos sokan ismernek, akik most hallgatják ezt a műsort.
Amikor valaki egy tudós Kínába érkezik, vagy földrajztudósként elhatározza egyáltalán, hogy Kínába fog menni, akkor válogatod, hogy mit szeretne megnézni, kutatni, vagy ez egy, hogy mondjam, egy ilyen tudományos diplomáciai kérdés is, hogy mi az, amit engednek, vagy szeretnének, hogy egy magyar kutasson Kínában?
Hát az igazság az, hogy amikor én először eljutottam Kínába, erre a háromnapos összindíjra, akkor én még semmit sem gondolhattam, hanem ugye egyszerűen arról volt szó, hogy egy fiatal tanár voltam, tanársegéd voltam akkor még a budapesti tanárképző főiskolán, és egyszerűen csak úgy gondoltam, hogy miután tanítom Kína földrajzát, amúgy is nagyon szeretem, hogy akkor minél többet meg akarok bele ismerni. És ezt én be is írtam a pályázatom, hogy én szeretnék Kínán belül sokat utazni, hogy lássam a különböző tájakat, és akkor nekem az a tanításban egy nagy segítség lesz, hogy én ezeket a területeket ismerem. Na, akkor megérkeztem a Nankingi Egyetemre, amelyik hivatalosan a vendéglátom volt, és ott engem beraktak a diákok közé. Mondjuk elég gyerekképen volt, meg olyan kis fiatalka voltam, de hát akkor is én már azért mégiscsak tanár voltam, és egy kis meglepett a dolog. Még azt is akarták, hogy megjárjak rendszeresen a kínai tanfolyamra, a nyelvtanfolyamra. Hát azt mondtam, hogy azért azt mégsem, és mondtam, hogy hát nem ez volt lefektetve ugye abban a szerződésben, amit eredetleg a kínai követség, eredetleg azon keresztül a minisztériumban meg volt kötve, hanem hát az, hogy itt nekem szakmai programot biztosítanak. És aztán eltelt egy hónap, és gyakorlatilag nem történt semmi. Hát én béreltem egy kerékpárt, és hát egész nap jártam a város meg a környékét, és igazság szerint akkor szerettem bele Kínába. Most gondolja el, hogy minden kis vacak sikátorba behajtottam. Ott láttam, az még ugye, azért még az nagyon, az még egy nagyon szegény Kína volt, amikor én ott voltam. És akkor ott láttam, nem az a mostani nagy toronyházas meg minden, hanem az a hagyományos régi kínai életmód volt, és akkor ott láttam az utcán, hogy hogyan élnek, hogy az étterem előtt, vagy hát étterem a kifőzde előtt, ott vágják a csirkét, és a vére a kanálisba folyik, hogy a borbély az utcán vágja a haját a delikvensnek, és itt van. Szóval olyan dolgokat láttam, amit egy átlag turista soha nem láthat. És ezekben nagyon beleszerettem, ezekbe a hétköznapi eseményekből, hogy így mondjam, és akkor lettem igazán olyan nagy Kína barát, hogy aztán utána mindig, ha lehetőség volt, akkor mentem. És hát mik volt ezek a lehetőségek? Egyrészt, hogyha volt egy konferencia, ugye akkor mindig örültem, hogyha mehetek, és hát mindig a konferenciákhoz kapcsolatok ilyen terepbejárások, amit helyi vezetők, helyi professzorok vezettek, és akkor nagyon szép helyekre eljuthattunk Kínába, és láthattunk olyan földrajzi jelenségeket, amelyek valóban érdekesek voltak. A másik az volt, hogy még éppen nem első nankingi utazásunk alkalmával sikerült összebarátkozni egy ottani kínai kollégával, aki a karsztok területén tevékenykedett, karszkutató, azon belül elsősorban a karsztok talajaival foglalkozott, és nekem volt egy nagyon kedves professzorom, Zámbó László tanár úr, akit nagyon szerettem, és ő is a karsztoknak, a talajnak a karsztokra gyakorolt hatásaival foglalkozott. És ez adta azt az indítatást, hogy csináljunk egy közös kutatási programot, hogy a karsztoknak, a talajnak a hatása a karsztokra, hogy hogyan jelentkezik trópusi, szubtrópusi és mérsékletévi körülmények között. Hát ez indított el azt egy ilyen kutatócserét, aminek keretében aztán megint eljuthattam egészen fantasztikus helyekre. Aztán volt úgy, hogy a Magyar-Kínai Baráti Társaság révén jutottam el nagyon érdekes részekre. Aztán olyan is volt, hogy tehát egy ilyen, ahogy említettem, hogy a legtöbb az konferencia volt, hát szóval ilyen úton, módon jutottam meg Kína különböző részeire.
És kellett, vagy és tanult akkor, közben kínaiul?
Bocsánat, mert hogy egyszer például olyan szerencsénk volt, hogy a Budapesten, aki volt kínai nagykövet, az egyik, Chen Tiliu-nak hívták, egy kitűnő ember volt, csodálatosan tudott magyarul, fantasztikusan, szerintem szebben beszélt, mint a magyarok 80%-a, és ez a Chen Cili úr, ez egyszer visszajött Magyarországra, egy csoportot vezetett, és akkor annak a csoportnak a vezetője, az összehívta a Chen Cili-nak a barátait is, és meghívta őket Kínába. És akkor egyszer úgy jutottam például egy hétre Kínába, hogy gyakorlatilag egy ottani virágkertészet főnökének voltam a szabályosan a vendége. Úgyhogy, tehát voltak különleges alkalmak, hogy eljuthattam Kínába, több különböző lehetőség volt. Bocsánat, mi volt akkor a kérdés?
Hogy tanult kínai jól? Vagy
soha.
Ragadt tőle
valami? Nem is akartam, megmondom miért. Csak beszélni, annak semmi értelme nincsen, már csak azért sem, mert ugye Kínában rettenetesen különbözőképpen beszéltek, főleg korábban az emberek. Tehát Ennek akkor van értelme, hogyha írni is tudok, írni, olvasni. Viszont írni, olvasni, aztán rengeteg írásjegyet, és azoknak a bonyolultságát ismerve, tehát azoknak az olvasását, írását megtanítani, az egy életet kíván. Tehát ez a kínai gyerek is elkezdi 6 évesen, és még 50 évesen, meg 6 évesen, és még új írásjeleket tanul, mert egyszerűen olyan sok van belőlük, és nyilván, ami csak irodalmi vagy szakmai szövegbe fordul elő, azt nyilván gyerekkorában nem tanulja. Tehát azt egy életen át kell tanulni és gyakorolni. És olyan hihetetlen időigénye van, hogy hát ugye engem, aki azért a szakmának sok más területét is érdekelt, tehát az, hogy én most leragadjak, és naponta 4-5 órát kínai írásjegyeket írjak, annak én nem éreztem realitását, másképp pedig nem volt értelme belevágni. Úgyhogy aztán végül is azon kívül, hogy hát persze néhány kínai szót az ember megtanult, meg számolni tudott, meg ilyesmi, de azon kívül nem.
Amikor ezekre a csodálatos karsztvidékekre eljutott Kínába, akkor milyen volt ott kutatni? Tehát hogy a praktikus vagy a mindennapokat hogy képzeljük el?
Hát akkor elmesélem, hogy először úgy jutottam el, hogy még ezen az első 3 napos ösztöndíjabb során sikerült eljutnom Kuilinba.
3 nap? 3 hónapos. Igen.
3 hónapos ösztöndíj során sikerült eljutnom Kuilinba, amelyik a kínai karszvidéknek az egyik leglátványosabb, legismertebb helyszíne, és ott van a Kínai Karszkutató Intézet. Na most volt Magyarországon egy csodálatos ember, Balázs Dénesnek hívták, aki karszkutató volt, rengeteg könyvet írt, az egész világot bejárta, egyik legnagyobb magyar világutazó volt a 20. században, és Balázs Dénes volt az, aki 1958-ban sikerült kijutni a Kínába. Ami azért volt hihetetlen, mert hát akkoriban Kína egy hermetikusan elzárt ország volt, még a baráti szocialista országba se juthattak be nagyon kutatók, és Balázs Dénes valahogy egy ilyen csodálatos módon sikerült elérnie, hogy eljöhessen Kínába, és akkoriban ezeket a teljesen szűz területeken egy csomó barlangot feltárt. És először adott hírt róla, meg először nemzetközi szimpóziumokon ő beszélt egyáltalán a kínai karsztokról, hogy azok hol fekszenek, hogy néznek ki, mi van ott érdekesség. És aztán 30 évvel később neki sikerült újra eljutni a Kínába, és végigjárni ezeket a régi helyeket, de akkor már a kínai karsztos kollégáknak a segítségével természetesen.
És akik egyébként őt számon tartották?
Igen. Tehát őt nevét ismerték, a munkásságát ismerték a kínai kasztadók. Külső Yuan Tao Xian professzor volt az, aki nagyon jóba volt Balázs Dénessel, és akkor ő vezette ezt a karszkutató intézetet. De hogy rövidre fogjam, tehát ő nem sokkal előttem járt ebbe a karszkutató intézetbe, és amikor én készültem Kínába, akkor találkoztam Balázs Dénessel, és mondtam neki, hogy hát szeretném adni néhány tanácsot, mert ugye ő jól ismeri a dolgokat, és akkor ő beajánlott engem ennek a Yuan Tao Xian professzornak, és akkor az eljött Nankingba, bejött oda, ahol én laktam a szobám, és azt mondta, hogy hát akkor jöjjek el egy hétre oda, és akkor ott tud nekem az intézetbe szállást biztosítani, és akkor az ő tanítványaival, diákaival ott mehetek ki a terepre, és akkor együtt dolgozhatunk. Hát ez egy óriási dolog volt, és hát így kerültem először közvetlenül a karszvidékre, és persze akkor egy napot akkor turistáskodtam is, és azon a híres Lifolyón végighajóztam ott a csodálatos Kúphegyek között, az is benne volt azért ebben az egy hétben, amit ott töltöttem. Tehát ezzel kezdődött.
És de akkor milyenek voltak akkor ezek a mindennapok? Tehát hogy nézett ki, hogy kiment ott a többi tanítvánnyal együtt? Egyébként hát, ez olyan, mint mondjuk nálunk az akteleki karszt, vagy hogy képzeljük el ezt a helyszínt?
Hát ugye nekik ők karszthidrológiával foglalkoztak elsősorban, vagyis az legfontosabb, a karszkutató intézet megalapításának az alapvető oka az nem annyira a karszoknak egy ilyen felszín alaktani kutatása volt, hanem elsősorban a vízellátás. Ugye? Tehát a kínai ipar, mezőgazdaság rengeteg vizet igényelt, akkor már kezdődött egy ilyen felfutási időszak, és ezért nagyon szükség volt arra, hogy a hidrológiai viszonyokkal tisztában legyenek. Tehát ez alapvetően egy hidrológiai intézet volt kezdetben, és volt sok ilyen hidrológiai állomásuk, ahol különböző vízfolyásokban, barlangból kilépő folyók mentén, vagy esetleg benne a barlangban, vagy esetleg egy ilyen nagy karsztos mélyedésnek az alján elhelyeztek műszereket, és akkor ott mértek mindenféléket, és akkor ezek a fiataloknak volt a feladat, ezeket a mérőműszereket rendszeresen leolvassák. Ezek már ugye munkatársak voltak, fiatal munkatársak, és voltak, akik hát diákok voltak azoknak, meg hát ott közben oktatgatták, hogy mit látnak, mit, hogyan kell mérni, mi a jelentősége ezeknek a dolgoknak. Tehát valahogy így kell elképzelni ezt a dolgot, és akkor én ott velük mehettem, és akkor bekapcsolódhattam ezekbe a konkrétan, hát én csak a szememmel, ugye, mert én csak néztem, hogy mit csinálnak, de nagyon érdekes volt, és ez volt, aki ugye fordított néha angolra, hát akkor még az angol nem volt annyira erősségem, de azért nagyjából megértettem, hogy miről van szó, úgyhogy nagyon-nagyon sok tapasztalatot szereztem, és ez volt a kezdet, és akkor itt ismerkedtünk össze ezzel a Pang Enxing nevű kollégával, akivel aztán később ilyen kutatócserékben partnerként együttműködtünk, és akkor már nagyobb részét bejártuk a KARSZ-nak, és akkor főleg azt vizsgáltuk, hogy milyen, hogy lehet az, hogy ilyen nagyon rossz körülmények között is, mert azért a KARSZ-okon tudni kell, hogy ugye nincsenek például jó talajok, meg, és mégis Kínában rengetegen élnek a KARSZ-vidékeken, és hogy akkor hogyan alakul a táj, hogyan változtatja meg ott az ember, szóval ez volt a kutatásnak a fő célpontja és érdekessége, hogy a táj, karszos tájváltozásoknak a vizsgálata. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt. És hát akkor közben az ilyenkor a partner azért szerencsére abban is segít, hogy akkor lássunk néhány gyönyörű szép egyéb helyet is, ne csak azt, ami konkrétan kutatási területen, hogy máshova is jussunk el, úgyhogy ebben a szempont nagyon jó volt.
Amikor hazajött egy ilyen útról, akkor mi volt a rendje annak, hogy hogy dolgozta fel mindazt, ami önnel történt? Tehát gondolom sokat kellett publikálni, ezt gondolom el is várták egy ilyen szakmai út után.
Hát ha valahol érzek egy kis hiányosságot, akkor talán pont ebben. Persze van sok publikációm Kínáról, de igazán sokszor ezeknek ezeknek az utaknak a nagy szakmai feldolgozása az utána következő hétköznapoknak a nyűgében, terhében elmaradt, ugye? Tehát a főiskolán rengeteg, vagy hát később úgy az egyetemen, de akkor még ugye találkező főiskolai kar voltunk, a főiskolán rengeteg feladatunk volt, ugye nagyon sok volt a hallgató, nagyon sok tárgyat kellett tanítani. Én nekem ráadásul volt rengeteg megbízásom, ilyen bizottság, olyan bizottságban, én aztán országos szinten is ugye volt az embernek sok feladata, a szerkesztő bizottságba is bekerültem, tehát rengeteg munkám volt, és akkor mindig az volt, hogy ez egy kicsit olyan félretolódott, hogy majd. Aztán sokszor ebből a majdból az lett, hogy végül is az a nagy munkák akkoriban nem születtek meg. De ami késik nem múlik, mert a földrajzi közlemléknek a legújabb számában Móga János kedves kollégám és barátommal együtt egy nagy tanulmányunk jelent meg, éppen a kínai KARSZ-vidéknek a legcsodálatosabb, legérdekesebb formáiról, úgynevezett Tiankengekről, amelyek valami egészen hihetetlenek, hiszen hát úgy kell elképzelni őket, mint egy fordító cilinder, amelyiknek az átmérője több száz méter, a falai is több száz méter magasak, elképesztő lyukak a földnek a felszínén, és hát ez ugye sokáig nem is volt olyan nagyon ismert meg kutatott, az egész földön tulajdonképpen nem sok ilyen képződmény van a KARSZ-vidékeken, na hát erről pontosabban a kínai KARSZ-vidéknek néhány ilyen képződményéről most megjelent egy tanulmányunk, illetve annak még csak az első része, mert még egy második rész az még várja a megjelenést. Úgyhogy azért, ha még sok-sok év után is, de azért valahol azért a régi ismeretek azért hasznosulnak.
És ebben víz gyűlik össze, ebben a fordított cilinderben?
Hát nem egészen, ezek általában az alján barlangjáratok vannak, amelyek a vizet elvezeti. Tovább maguk is úgy keletkeznek, hogy egykori barlangjáratoknak a mennyezete beszakad, tehát egy ilyen alulról, ezek többnyire eróziós eredetűek, és akkor egy ilyen alulról induló eróziós folyamat a mennyezetét az szépen fokozatosan a mészkövet kioldja, és akkor egyre vékonyabb lesz, és akkor végül beszakad, ugye ez a nagyon gyakori jelensége, és ez ugye az kell, hogy legyen alatt egy barlangjárat, tehát általában az a vizet el is vezeti.
Horváth Gergely akkor barlangokban járt, vagy barlang kutató is volt egy kicsit, tehát ha valaki karsztot kutat, akkor be kell mászni ezekből a barlangokban, nem?
Ez valóban így van, de én nem voltam soha nagy barlangkutató, úgyhogy persze jártam sok barlangba, nem vitatom, de én nem tartoztam a barlangkutatók közé, tehát persze, igazság szerint erre most így nem meg kell válaszolnom, de azért hát persze ott is jártam barlangba, de inkább itt különböző helyeken, hát a világon, hogyha jártam, akkor azért, ha lehet, akkor azért barlangok voltak, akkor igyekeztünk bemenni, de ezek általában látogatható barlangok voltak, tehát nem annyira az az overállós, kúszós, mászós barlang. Hát olyanban is voltam persze, a Homorodalmási Orbán Balázs barlangtól kezdve mondjuk itt a budai karszvidéken is, de nem volt igazán erősségem soha ez a nagy barlangászkodás, ezt megmondom őszintén.
Akkor a felszíni
karszformák, azok sokkal jól irattak. Persze nem csak a karszformák, mert ugye itt az elején szó volt arról, hogy a medves vidéken is ugye végeztünk kutatásokat, hát ott volt egy nagyon-nagyon kitűnő kutatócsoportunk, egyetemi fiskai kollégákkal, meg egy nógrádi geológussal, Prakfalvi Péterre kiegészítve, és hát kitűnő munkákat végeztünk. Ott kimondottan felszínalaktani kutatásokat végeztünk, tehát az ottani bazaltokról, az ottani homokkő képződményekről, arról több publikációm megjelent magyarul is, meg a Magyarországot bemutató ilyen nagy nemzetközi kötetekben is megjelentek ezekről leírásaink, úgyhogy hát az is volt egy területe az én tudományos munkámnak.
Egy rövid zene után kanyarodunk most már tényleg a hegyek felé, a kínai Szenthegyek felé. Dr. Horváth Gergellyel folytatjuk hamarosan a beszélgetést. Magyar Katolikus Rádióban a Házunk táján című műsorban Horváth Gergely, kartográfus, geográfus a vendégem, aki az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézetének nyugalmazott főiskolai tanára, és akinek az egyik szakterülete Kína. Kína Szent Hegyei a témája a műsor második felének. Miért lesz szent egy hegy? Gondolhatjuk, hogy már az őskorban is az ilyen különleges formák, azok tulajdonképpen szentek voltak, tehát mindenhol találhatunk az egész földön leleteket, amelyek azt mutatják, hogy valami miatt az emberek a hegyet azt fontosnak, vagy szentnek tartják.
Igen, hát természetesen az ősi kínai hitvilágban is megvoltak azok a jelképek, amelyek egyfajta ilyen szentként, európai fogalommal élve szentként voltak tisztelve, és aztán később, amikor a nagy kínai idézővetett vallások kialakultak, akkor azok is előbb-utóbb megtalálták azokat a pontokat, amelyeket ők szenteknek tekintettek, tehát a legmagasztosabbnak, a legfontosabbnak, a leginkább inspirálónak, vagy valamilyen mondan a leginkább tiszteltnek. Tehát így alakult ki a szenthegyeknek is a kultusza. Ugye az ősi hitvilágban, abban hát elsősorban inkább olyanok voltak nagy tiszteletnek örülnek, például a sárkányok, ugye, tehát a sárkány az a kínai mitológiának egy alapvető jelképe, mert az képviseli az erőt, a bátorságot, a kitartást, tehát a sárkány jelenti tisztelet, az például Kínában minden nap tetten érhető. Ha elmegyünk a legfontosabb helyekre, akkor láthatjuk, hogy ilyen sárkányos falak vannak, ahol ilyen különböző tekergő sárkányok általában gyönyörű kerámia csempékből kirakva láthatók, például a híres, ugye a pekingi két nyári meg a téhi palotában egyaránt megtalálható ez a sárkányfal, ez a sárkány motívum, de máshol is, vagy egyáltalán például ugye a tetőcserepeknek a díszítése, ugye nagyon szerették, az nagyon érdekesek, hogy jellegzetes sajátos kínai tetőcserepek vannak, amelyek a végén egy ilyen gömbölyű vagy hát egy ilyen kerek alakzatban végződnek, és az a tetőszerkezetben ezek a kerek alakzatok egymás mellett, azok természetesen díszítve vannak, és nagyon gyakran éppen a sárkány motívuma látható rajtuk. Tehát az egyik ilyen nagyon ősi dolog a sárkány, de ilyen anyagok iránt is volt tisztelet, mert például a jáde is egy olyan dolog volt, ami egy ilyen nagyon kultikus erővel bírt. A jáde ez tulajdonképpen egy kőzet, mégpedig egy metamorf kőzet, vagyis hát átalakult kőzet, amely a szerpentinit féléknek a családjába tartozik, és nagyon szép zöld színe van, és nagyon jól megmunkálható, és ősidők óta használják különböző amuletteknek, meg figurális ábrázolásnak a készítésére. Persze hát ugye Kína ebből azt hiszem, nagyon szerencsés volt, mert óriási jáder készleteket, bányákat tártak föl. Volt olyan, hogy akár több tonnás darabokat is kitermeltek, és hát néha, ha elmegyünk például a pekingi Palota Múzeumban, akkor ott láthatunk ilyen jádéból kifaragott, egészen elképesztő óriási szobrokat, illetve faragványokat. Tehát voltak már ilyen ősi kultikus tiszteletek is, aztán nagyon régi, ha már ilyen hitvilágról beszélünk, ugye emlékszünk, amikor még történelmből mindenki tanulta, hogy a Kína, vagy a régi rómaiaknál ilyen belegből jósoltak, ugye volt Igen. ez a béljóslásnak a dolga. Na, hát ennek megvan a kínai változata is, ott pedig jóslócsontoknak hívják ezeket. Az a lényege, hogy a csontokat a tűz fölött hevítették, csak akkor a csont elrepett. És akkor a repedésekből következtettek arra, hogy akkor most milyen sors várható, vagy mi lesz, vagy hasonló. Tehát ez voltak a híres jósló csontok, amelyekben aztán később, amikor az írásbeliség megjelent, akkor már bele is karcoltak különböző írásokat, úgyhogy ma, amennyire én tudom, bár mondjuk én nem vagyok sinológus, de amennyire én tudom, a legrégibb kínai írásjegyek azok ilyen jósló csontokon maradtak föl. Tehát ezek is a régi hitvilághoz tartoztak. Na most azok a modern vallások, amit ugye Kínához szoktunk kötni, azok már a Krisztus előtti első évezredben jelentek meg. Ezek közül, ahogy itt az előbb szó is esett róla itt a bevezetőben, szóval ezek nem európai értelmet vallások. Ezek az én megítélésem szerint, vagy amennyire én erről tájékozott, hát olvastam, hogy ezek sokkal inkább filozófiák. És ezeknek a gondolatoknak, eszméknek a sokasága aztán később egy kicsit így jellegében is, írásaiban is, meg a külső jegyében is idővel ugye szakrálissá vált. Tehát ugye ennek egy klasszikus példája a konfucianizmus, amit azt hiszem, ha Kínáról szó esik, hogy ilyen vallások általában ezt szokták az elsőjén említeni. Most Konfucius egy élő személy volt a Krisztus előtti 6. században, aki hát egy filozófiai rendszert, vagy inkább mondanám, hogy egy társadalom filozófiai rendszert dolgozott ki, amely az ősök tisztelete, a család tisztelete, az elöljáró tisztelete, egyáltalán az erényes viselkedés, tehát ezek voltak az alapelemei, és úgy gondolta, hogy egy államot azt tarthat fönn, hogyha mindenki ezt az elvet követi. Tehát látjuk, hogy ez inkább egy társadalom filozófia. Itt a érdekesség kedvéért talán idéznék itt egy-két ilyen konfuciánus gondolatot, például az, hogy mondjuk ezt mondtam, hogy a ravasz beszéd és a tettetett külső ritkán párosul az emberséggel, ugye? Tehát ez egy nagyon mai napig is, azt hiszem, hogy rendkívül találó mondás, vagy hogy az eszményi állammal az ország éljen egy bölcs uralkodó áll, aki nem rendeltek, hanem példamutatással vezeti a népet, ugye? Tehát ilyen gondolatok.
Mint a család élén is ez az eszmény.
És a család élén is természetesen.
Családfő.
De aztán később, mint mondom, ez szakrális jegyűvé vált, tehát most már például vannak Konfucius templomok, ami lényegében a külső ember számára nem különböztethető meg mondjuk egy buddhista vagy egy taoista templomtól, tehát nagyjából ugyanaz a felépítés, ugyanúgy néz ki, csak ott ugye Konfuciusnak a tisztelete van. Például ott Nankingban, amikor először voltam Kínában, ott volt ilyen Konfucius templom, amelyet hát ugye többször is fölkerestem, mert az is egy olyan, annyira kínai volt, tehát annyira igazán a kínai kultúrában volt az ember beleláthatott, és ez nagyon érdekes volt. Tehát Konfuciusnak ez a filozófiai eszméje, amit egyébként később a tanítványai jegyeztek le, tehát érdekes módon tőle nem maradt fenn írásos emlék, csak a tanítványai jegyezték le, az például idővel kvázi így szinte vallásá vált.
De nem értem, istenként tisztelik bármit,
hanem... Hát igen, talán ez... ez az, amiben azért annyira talán én nem látok bele, de én úgy érzem, hogy ami a kínai vallásokat leginkább megkülönbözteti az európaitól, vagy a nálunk bevetőbbi nagy világvallástól, hogy nincsen benne igazán ilyen Isten kép, ilyen Isten figura. Ugye, tehát az egy kicsit más kép állnak hozzá. És akkor a másik ilyen a taoizmus, ami szintén egy nagyon elterjedt vallás volt Kínában, de az is egy ilyen filozófiai irányzat, az egy másik híres filozófushoz kötődött. Lao Tse volt az a személy, aki bár jól nem biztos, hogy élt, tehát ő léte bizonyosan, Konfuciusra biztosan tudjuk, hogy él, de Lao Tse az egy olyan bizonytalan, de feltételezhető, hogy talán él, de ő is egy ilyen filozófiai irányzatokat, ugye az ő nevéhez fűződik, vagy hát az ő tanításai, azok a Út és Erény könyve című híres könyv, ami ugye manapság olyan nagyon kedvelt. Nagyon érdekes egyébként ezeket a kínai filozófiákat mostanában ugye nagyon fölfedezik, és borzasztó divatossá váltak. Tehát ebből látszik, hogy az embereknek azért valamilyen Isten kereső képe azért mindenképpen van, ha más nem, akkor valami pótlékot keres helyette, és akkor úgy véli, hogy ilyen kínai filozófiákban azt például megtalálhatja. Ez azt hiszem, ez főleg a nyugati világban eléggé jellemző.
És bocsánat, egy kicsit visszaterelem a hegyek felé.
Ja, a hegyek, igen.
Mert eszembe jutott annak kapcsán, hogy beszélt erről a jóslásról, ugye a rómaiaknál, görögöknél ez a belegből jóslás volt, amiről tényleg az iskolában is tanulhattunk, és ugyanígy például ott az Olimposz, mint szent hegy, aminek a tetején elvileg az istenek élnek, tehát a hegy az valahogy az isteni világ, meg az emberi világ összekötője, itt Európában legalábbis. De hát, hogyha Kínában nincs ilyen isteni világ, akkor mitől lesz szent mégis ez a hegy, meg nem is egy hegy, hanem több hegy is Kínában.
Igen. Hát ezzel kapcsolatban megint csak idézni tudok, mert ugye ezzel már foglalkoztak. Van egy Martin Gray nevű szerző, aki egy könyvet írt, az a cím, hogy a zarándoklás világkalauza. És ebben a zarándoklás világkalauzában ebben azt írja, hogy mi lehetett a kínai szent hegyeknek, miért lettek szentek a hegyek. Mert ugye volt egy a hiedelem, hogy a hegyek azok az oszlopok, amelyek az eget tartják. Ugye, tehát ez például egy nagyon régi dolog. Elválasztják az eget a földről, de tartják is az eget, és akkor így az ég birodalma befedi a földnek a birodalmát, és akkor az egész beomolna, hogyha a hegyek nem támasztanák alá, tehát ez például egy ilyen gondolkozás volt. Aztán a másik az, hogy ugye ezek a kínai már vallásra átalakult filozófiák, ezek kitermelték a maguk szerzeteseiket. És ezek a szerzetesek is a hegyekbe élték, úgyhogy visszavonult. Mint ahogy nálunk is a középkorban voltak remeték, ugyanúgy Kínában is voltak remeték, ezekben a különböző hegyeken éltek, és ezek a remeték aztán gyakran közösségeket hoztak létre, és akkor ilyen remetek közösségek alakultak ki, és azok éltek ilyen hegyek, és akkor azokat is tulajdonképpen ilyen szent hegyeké váltak. Volt például a Kyohasan nevű szent hegy, amely, hát inkább egy hegység persze, mert azért itt a hegyet nem úgy elképzelni, mint egy darab hegyet, hanem által, mint egy hosszú hegyvonulatot, és akkor itt például egy Koreából származó szerzetes volt az, aki megtelepedett, és kialakított maga körül egy ilyen nagy iskolát, és akkor ettől kezdve aztán ott egymás után épültek föl a szentélyek, és mert többnyire ezeket a szentélyeket jellemző, hogy nagyon sok templom van rajtuk, nagyon sok szentély van rajtuk, és akkor itt jutunk el a zarándoklathoz, hogy ezeket ugye sokszor zarándokok végig is járják, tehát akik ugye ezt a filozófiát, hogy vallást követik, azok ugye végigjárják ezeket a helyeket, és akkor a szent hegyeken kialakulnak ilyen zarándok utak, amelyeken végigjárva fölfűzik a templomokat.
De ezt úgy képzeljük, hogy ez egy vallásnak a szent hegye? Tehát nem. Van a konfuciós vallás által tisztelt, meg a buddhizmus által, mert ugye az is hát van ott, vagy a taoizmus által.
Igen.
Tisztelt hegy, vagy mindenki minden hegyen valamit kiépít magának.
Nem, a buddhizmusnak van például négy nagy szent hegye, vagy inkább hegysége, ezek a Wutaishan például, amely Észak-Kínában, akkor az Omeishan, amelyik a Szecsuani medence peremén található, vagy ez a most említett Kyohasan, amelyik a Yangtze-tól délre Közép-Kínában van. Ezek kimondottan mondjuk speciál a buddhizmushoz kötődnek, de ez nem jelenti azt, hogy ott esetleg ne lenne másfajta szentély. Tehát azért attól, hogy ez még a buddhizmusnak a szent hegye, attól még lehet rajta taoista szentély, meg attól még lehet egy templom éppen Konfucius tiszteletére építve. Tehát ez nem zárja ki egymást, de azért a taoizmusnak meg a buddhizmusnak annak megvannak a saját szent hegyei, amelyek egyértelműen inkább hozzájuk kötődnek, és ezen kívül vannak még olyan híres nagy hegyek, amelyek alapvetően más okból számítanak szakrálisnak, hát ilyen például a Taishan, amely Pekingtől délkeletre ezzel az új csodálatos 300 km órával száguldó vonatokkal egy órányira van már csak. Ugye ez a Taishan, ami könnyen elérhető, ez 1500 méter magas, és itt a hegyen végig templomokkal van teletűzdelve, és egy hatalmas nagy lépcsősor vezet föl egészen a tetejéig, és ez a lépcsősor mentén ugye bemehetünk ezekbe a szentélyekbe. Még ez azt is hozzá kell tenni, hogy a kínai templomot nem úgy kell elképzelni, mint itt Európában, hogy egy épület, hanem ezek általában épület együttesek. Tehát több csarnokból állnak, amelyekben többire szakrális szobrok, tehát például akár taoista istenségeknek a szobrai, vagy buddha szobrok, vagy buddhista istenségeknek a szobrai láthatók, és ilyen oltárokra át elhelyezve, ugye oda szokták helyezni az zarándokok az áldozati tárgyakat, rendszerint valami élelmiszert, vagy virágot, vagy akármi mást, és egymás után több ilyen csarnok is van, amelyeket egy ilyen útvonal felfűz, és ebhez még oldal csatlakoznak melléképületek, amelyekben szintén sokszor vannak kisebb szentélyek, illetve ha vannak szerzetesek, akkor nyilván azok ott élik a mindennapi életüket. Tehát egy ilyen kínai templom az mindig elég nagy alapterület és sok épületből áll, nem egy templom, mint ugye nálunk, hogyha azt mondjuk egy templom, akkor ugye egy nagy épületre gondolunk. És ilyen, ez a Taishanon vezető út, az ilyen templom együtteseket fűz fel, de persze közben például éppen a Taishanon több mint 1000 stélét lehet látni, ezek a kőstélék, ezek a nagy kőoszlopok, amelyeken kínai felírások, szövegek láthatók. Ezek közül nem egyet, egykori császárok saját kezűleg írtak és véstek föl ezekre a kövekre. Tehát itt kínai, már a legelső császárnak, a Qin Shi Huang Ti-nak már van a Taishanon olyan kőtábla, ami az ő írása és az ő szövege van rajta. És tehát ez is egy nagyon érdekes része, ez is hozzátartozik itt ezekhez a helyekhez. És hát persze a modern időkben aztán nyilván ez jönne még a turizmusnak a mindenféle kellékélmények, most már elkerülhetetlenek, hát az vele jár, hiszen nem csak zarándokok járnak már ide, sőt, hát a turisták azért többségben vannak a zarándokokhoz képest. De láttunk például olyat is éppen az említett Jóhasanban, ahol azok az igazi zarándokok, azok úgy mentek végig, hogy mentek néhány lépés, aztán a földre borultak, elmormoltak egy imát, aztán fölálltak, mentek néhány lépést, megint akkor földre borultak, és utána megint, tehát hihetetlen, de ez a legklasszikusabb, ami Tibetre jellemző egyébként, a tibeti buddhizmusra ez a fajta zarándokút. Na, ezt ők itt például, ezek a zarándokok, akiket láttunk, ezek itt a Tyóhasan ugyanezt csinálták, úgyhogy nagyon érdekes volt.
Amikor Horváth Gergely ilyen szent hegyekre látogatott, akkor geográfusként látogatott oda? Tehát a hegyet vizsgálta magát, vagy a kulturális érdekesség, vagy érdeklődés hát, vezette?
De valami őszintén, hogy leginkább az utóbbi. Tehát elsősorban ugye a kulturális érdekesség vonzott, de például most a legutolsó kínai utunkon, amikor egy baráti társasággal 10 geoparkot jártunk végig, és akkor mindenféle csodálatos gránit és homokkő és egyéb hegységben voltunk, akkor persze a területnek a geológia is rettetesen izgatott, és azok a fantasztikus földtani képzőmények, amiket ott láttunk, hát azokat egyszerűen nem lehet szavakkal méltatni, tehát azt gondolom, hogy ezt minden földtanosnak az életében egyszer látnia kellene, és rengeteget lehetne belőle tanulni. Persze az a része is érdekelt, de nyilván érdekeltek a kulturális emlékek is, de a szakrális emlékek is azért engem mindig úgy magával ragadtak, tehát ezeknek a templomoknak a hangulatát, a dekorációját, a felépítését, a festményeit, a szobrait, ezeket én nagyon szerettem, és ezeket mindig. Hát nyilván nem úgy néztem, mint egy hívő, mert hát ez teljesen természetesen érthető, hogy nem tudtam egy buddhista hívő szemével nézni egy buddhista templomot, de azért annak a hitnek a nagysága azért valahogy magával ragadott, ezt nem tagadhatom.
Ezek a szent hegyek egyébként, hogyha most földtani szempontból nézzük Kínában, mennyire egységesek? Tehát ugye említette, hogy karszt vidékek is vannak, például a karszt vidékeken vannak
nincs.
Ilyen szent hegyek, ott nincs. Akkor milyen hegyek a szent hegyek?
Hát például ez az említett Taishan, ez nagyjából gránitból épül föl, ez egy nagyon idős, több milliárd éves kőzet, ott a Shantung félszigeten van egy ilyen kis kibukkanás, egy ilyen több milliárd éves kőzetrögnek, és hát annak a legmagasabb pontja ez a Tájsan, és ott található ez a szakrális épület együttesek. Tehát a Huangshan, ami szintén a Szenthegyek közé tartozik, az szintén gránitból épülő, vagy a Tyóhasan is, amit az előbb emlegettem, ezek véletlenül éppen kivetesen gránitból, de mondjuk a Longkushan az homokkőből, tehát azért nem gondolom, hogy a régi kínaiakat ezt különösebben érdekelt, hogy most gránit vagy homokkő, valószínűleg az szerepet játszott benne, hogy azért ezekből a mélységi magmás kőzetekből felépülő hegység azért kevésbé erodálódnak, tehát bizonyos értelemben biztonságosabb az arra való építkezés, kevesebb mondjuk a csúszamlás vagy a sziklaomlás, de azért persze ott ez is lehetséges. Úgyhogy. De nem, szóval még egyszer mondom, én nem érzem, vagy nem tapasztaltam azt, hogy a kőzet felépítés és a szakralitás között bármi összefüggés lenne, de azért lehet, hogy van.
Most így földerenged bennem valami, van egy ilyen, hogy ezer Buddha barlangja, vagy valamilyen, ez is egy hegység,
volt.
Na most ezek barlangok, amiket én úgy emlékszem, hogy faragtak, az biztos, hogy nem gránitba akkor. Ez hol van, mi ez? Erről
mesélj. Ez is egy nagyon fontos szakrális hely, bár ez mondjuk nem számít Szenthegynek, ez csak úgy egyéb szempontból egy fantasztikus szakrális hely. Tunhuang oázis, ez Kansu tartománynak a nyugati részén van, már közvetlenül ott a Tibetbe való bejáratnál, tehát ahol a Tibetbe vezető vonulatok megjelennek, tehát annak ugye a lábánál található. Éppen azért, mert ezeknek a Tibetet keretező hegyeknek a lábánál található, azért alapvetően a térségnek a felépítése az abból az üledékes kőzetből áll, ami ezekről a hegységekről a sok millió év alatt letarolódott. Tehát ez egy ilyen homokos, kavicsos, agyagos, üledékes rétegeknek a váltakozása, mert idővel összecementálódott, többé-kevésbé. Na most, ahol kevésbé cementálódott össze, az alkalmazott arra, hogy abba könnyen barlangokat mélyítsenek. És akkor az ilyen kicsit ilyen homokköves, konglomerátumos rétegekben hatalmas barlangokat mélyítettek. Persze ennek is volt egy szakrális előzménye, mert egyszer egy buddhista szerzetes, neki itt egy látomása támadt, és akkor ennek a látomásnak az a következő, hogy azt mondta, hogy na hát itt kell letelepedni egy buddhista közösségnek, és így is lett, és ők kezdték el ezenek a barlangok a kimélyítését. Ugye tudni kell, hogy a buddhizmus az eredetileg Indiából való, tehát ez ugye a mai India területén, meg a mai Nepál területén ugye alakultak ki az első buddhizmus, maga Gautama királyfi, aki aztán később ugye buddhaként lett ismert, az is itt élt egy ilyen ebben a térségben, a Himalája térségében, és csak a 4.-5. században kezdődött az, hogy kínai utazók eljutottak Indiába, és magukkal hozták a buddhizmust. Főleg Xuan Zang szerzetes és Faxien, ők ketten voltak azok, akik ezt a buddhista tanokat leginkább magukkal hozták, és elterjesztették Kínába, és aztán a híres Tangkor idején, ami olyan körülbelül a 7.-9. század környéke volt, ami Kínának az egyik első fénykora volt, a Tang dinasztia, akkor kvázi államvallása lett, tehát akkor mindenhol épültek ezek a buddhista templomok, és akkor mindenhol létrejöttek buddhista közösségek. Na most ez a Tunhuangba visszatérve, ez az itteni buddhista közösség kialakított ezeket a sziklabarlangokat, amelyeket fantasztikus freskókkal kifestettek, káprázatos szépségű freskók találtak, ott gyönyörű szobrok vannak, amelyek egy nagyon nagy része még szintén ilyen jócskán középkori, vagy még középkor előtti eredetű.
És de ezt is belevésték ebbe a kőzetbe, vagy azok külön szobrok?
Hát van, amit belevéstek, tehát vannak olyan nagy szobrok, amik egyértelműen bele vannak vésve a sziklafalba, a többit azt állították be a templomokba, tehát azok inkább ilyen hagyományos értelembe vett szobrok, és ennek van egy nagyon fontos magyar vonatkozása, ugyanis volt egy Széchenyi Béla által vezetett expedíció Belső Ázsiába, amelynek tagja volt Lóczi Lajos, a nagyon neves földrajzos és geológus, tehát őt mind a két szakma az atyának tekinti, ha szabad így mondani.
Aki egyébként és a Balatont is.
Igen, aki a Balaton kutatásnak is a vezető személyisége volt. És Lóczi Lajos valahogy megtudta, hogy itt a barlangfülkék között van egy olyan barlang, amit aztán később könyvtárbarlangnak neveztek el, és ebben a barlangban tekercsek vannak. Ősi régi tekercsek, mindenféle régi szövegekkel, valószínűleg az ott élt különböző népeknek a nyelvén írva, és egy másik nagy magyar utazó, Stein Aurél, aki egy évtizeddel később járt először errefelé, az ugye Lócitól megtudta ezt, és amikor ő eljutott Tunhuangba, akkor nagyon rossz állapotban voltak ezek a sziklatemplomok, mert itt azért voltak nagyon erős iszlám felkelések az akkori kínai birodalom ellen, és ezeknek sokszor áldozatul estek ezek a buddhista közösségek. A lényeg az, hogy ő valahogy megtudta, hogy hol van ez a barlang, és akkor az ottani szerzetes, egy bizonyos Wang szerzetessel, aki megpróbált ezeket a kicsit lepusztult templomokat felújítani, mindig adott neki pénzt, hogy hozzájárul a templomoknak a felújításához. És hát akkor azt mondta, de hát, hogyha esetleg cserébe kaphatnék egy-két tekercset, most leegyszerűsítve a dolgot így mondom, a lényeg az, hogy végül ezeket a tekercsekhez hozzájutott, csodálatos tudományos eredmények derültek ki aztán ebből, a belső ázsia kutatásnak ezek ma is alapvető eszközei. Ezek ugyan a British Museumba kerültek, mert Stein az brit alattvalóként járta ezt a vidéket, ezt ne felejtsük el, hogy a brit kormány fizetése, a brit alattvalóként járta ilyen értelemben persze a területet, de mindig megőrizte a magyarságát, és persze nagyon sok előadást tartott itt Magyarországon, tartotta a kapcsolatot. Nagyon sok Stein könyv megjelent magyarul, én mindenkinek ajánlom, mert ezeket a belső ázsiai viszonyokat, hogy leírja ott az 1890-es évek kapcsán, hát az van egészen fantasztikus, és persze nagyon jól írt, rengeteg jó kép van benne. Na, de lényeg az, hogy tehát Lóci és Stein révén így ez számunkra egy ilyen híres helyé vált, hiszen két magyarnak óriási szerepe volt abban, hogy ezek a tunhuangi tekercsek ismerté váltak. És még annyit tennék hozzá, hogy persze ott a Tunhuang nagyon megváltozott, persze tatarozták az egészet, most már gyönyörűen minden barlangnak van saját, vagy minden ilyen fülkének van saját zárható bejárata, ilyen járó szintek vannak, amelyek ezeket egymással összekötik, és persze csak fizetését lehet, pénzét lehet bemenni, ugye jegyet kell váltani, ráadásul ugye nyilván nem lehet, hogy azt a több száz barlangot mind megnézzük, hanem az emberek milyen szerencséje van, ugye amit éppen az idegenvezető, ami neki kijutott arra a napra, azt a 11 vagy 12 barlangot megmutatja, és amilyen szerencsém volt nekem, amikor ott voltam, amikor ott voltunk Gercsa Gábor barátommal, akkor óriási szerencsénk volt, mert mi pont láttuk azt a barlangot, amelyből nyílik ez a rejtélyes ugye, könyvtárbarlang, és abban be is tudtunk kukkantani, abban olyan éppen nem volt szabad bemenni, de benézni szabad volt, és láttuk, hogy hol voltak egykor azok a tekercsek. Ilyen tekercsek egyébként most is vannak ott, de az a gondolom inkább csak utánzatok, nem eredetiek már.
Tehát akkor tulajdonképpen ez a két magyar kimentette ezeket a tekercseket ebből a történelmi helyzetből.
Igen.
Oda kerültek a brit birodalom fővárosába.
Persze ezért meg kell, hogy mondjam, hogy Kínában Steint nagyon utálják, tehát őt egy rablónak tartják, nagyon nem szeretik. Ami egy bizonyos, hogy igazságtalan, mert ami Stein nem mentett ki, az annak a nagy része később elpusztult. Ugye ne felejtsük el, hogy Kína 20. századi történelmi és háború sorozata volt, elsősorban polgárháborúké, de főleg itt észak-nyugaton, itt azért az iszlám felkelések is gyakran, ugye dungánoknak nevezték őket elsősorban, azok is nagy szerepet játszottak abban, hogy sok minden elpusztult. De én még olyat is hallottam, bár ez inkább csak lehet, hogy szóbeszéd, hogy egyszer, amikor egy kínai tábornoknak el kell szállítani ezeket a megmaradt tekercseket, akkor csomót ugye, hát eladogattak ugye jó pénzért, de miután nem volt meg a kellő szám, ezért hát azt gondolta, hogy nem baj, akkor ketté tört egy csomót, és akkor így meg volt a megfelelő számú létszám, hát gondoltjuk, hogy az micsoda károkat okozott. Legalábbis egy ilyen mendemondat terjeng, én ennek pontos részletét nem olvastam, lehet, hogy ez nem igaz, de kétségtelenül sok minden elpusztult, amit Stein nem vitt el, és egy kicsit igazságtalannak tartom ezt a kínai felfogást, de hát valahol érthető abban a szempontból, hogy a történelmi múltjuknak egy nagyon jelentős része nem náluk van a pekingi vagy másik múzeumban, nem Londonban, hát nyilván ennek nem örülnek.
Magyar kutatóként ment ide, ugye Kínába, említette, hogy az egész magyar-kínai kapcsolatnoknak a születése, az ugye legalábbis amit itt a magyarországi egyetemeken érzékelhettünk, ez az volt, hogy a kommunista Kína meg a akkor kommunista Magyarország ugye így közeledett egymáshoz, de vajon Kínában, mondjuk az ön szakterületén, hogy fogadtak egy magyar kutatót?
Hát ugye először kell kezdenem, hogy amilyen nagy volt a barátság az 50-es évek elején, annyira mélyre süllyedt ez az 50-es évek végén és 60-as években, ugye? Tehát akkor meg éppen ellenkezőleg akkor szigorúan messze állt egymástól a két ország, hiszen a Szovjetunió és Kína az gyakorlatilag határháború jutó ellenségességig fajult a viszonyuk, és mi ugye a szovjet vonalat követtük, tehát ez volt az időszak, amikor a kínai elvtársak rossz elvtársak voltak, ugye, tehát akkor nem lehetett. A helyzet csak azután javult, amikor ugye Kínában a nagy proletár kulturális forradalomnak nevezett szörnyű káosz és felfordulás után elkezdődött egyfajta konszolidáció, és akkor onnantól kezdve kezdtek a társadalmi, gazdasági, kulturális kapcsolatok újra kiépülni. Na most azt, hogy hát magyar kutatót hogyan fogadnak, erre persze inkább a sinológusok tudnak választani, én azt gondolom, hogy őket nagy érdeklődési szeretetre fogadják, hiszen a kínaiak mindenkinek örülnek, aki Kínával foglalkozik. Tehát ők ilyen tekintetben azokat a kollégákat, azokat a kutatókat mindig szívesen fogadják, aki valamilyen módon Kína iránt érdeklődik. Úgyhogy nekünk is, amikor ilyen szakmai vonalon voltunk, akár a karsztos vonalon, akár más, akkor érzékeltük ezt, hogy abszolút nem valami féltékenység, hanem tényleg nagyon szívesen az ő tudásukat átadni, minél többet megmutatni. Én ezt nagyon becsültem a kínaiakban, és nagyon szerettem a mai napig is.
Most, hogyha így visszagondol ezekre az utazásaira, kutatásaira, akkor mi az, ami így kiemelkedő emlék, vagy tud egy olyat említeni, amivel akár most, akár a nyugdíjas éveiben szívesen foglalkozna, hogy publikálja azokat az eredményeket, amiket ott fellelt, vagy azokat a kutatásait, amit akkor végzett?
Hát hadd kérdjem először egy nagyon fájdalmas emlékkel. Néhány nappal ezelőtt halt meg az a barátom, akivel többek között ilyen nagy utakat csináltunk szerte a világba, és az utolsó nagy kínai utunk is vele volt. Ő egy geológus kollega volt, Gyalog László, és sajnos éppen most ment el közülünk, úgyhogy ez egy elég fájdalmas emlék, de természetesen ilyenkor hát ez úgy felülírja az egyéb érzéseket, mert ugye ez a bizonyos utolsó út, amit együtt csináltunk, én azt hiszem, hogy az valami egészen hihetetlen és félelmetes volt, hiszen 5 hetet voltunk kín egyfolytában, és megnéztünk legalább 10 geoparkot, most utána kell számolnom, de legalább 10 geoparkot végigjártunk, de úgy, hogy gyakorlatilag gyalog végig másztuk az egészet. Ugye a kínai geoparkok nagyon ki vannak építve, olyan értelemben, hogy mindenhol lépcsők vannak, amelyek fölvisznek a hegyre, és akkor hát több 10 000 lépcsőt mászhattunk meg ez alatt, az 5 hét alatt, azt hiszem. És tényleg akkor olyan helyeken voltunk, amelyek hát egészen káprázatosak, ugye a Tyókasant, meg a Hangsant már említettem, amelyek ugye hát a nemzetközi turizmusnak is kiemelt célpontjainak számítanak, illetve a Tyókasant az kimondottan egy ilyen zarándok turizmusnak az egyik központja. A Hangsant az valami egészen hihetetlen, akkor a Csangkiechie nevű geopark, amelyben hát olyan kvarcitos homokkő formák vannak, amelyek szokták ilyen avatár geoparknak is nevezni, mert hogy az Avatar című filmben lehetett látni ezeket a képződményeket. Tehát ez egy nagy élmény volt, amit és hát mint egy utolsó kínai utam, természetesen ilyen módon is egy nagyon-nagyon nagy. De sok szép helyen jártam még, tehát nehéz közöttük rangsort felállítani.
Köszönöm szépen, hogy mesélt nekünk egy kicsit ezekről a kínai emlékekről, kutatásokról, utakról. Egy apró betekintés volt ez a számunkra, de akkor kérem, hogy ismételje el újra, hogy mi az, ahol most olvashatunk valamit ebből. Említette, hogy most jelent meg az első
hát,
része.
Ugye egy nagyon szakmai tanulmány, kimondottan a földrajzi közleményeknek a legutolsó számában jelent meg erről a kínai tiankengekről, amelyik kimondottan ezzel az egy kőzettípussal és néhány, néhány különleges karsztvidék különleges tájával foglalkozik. Akkor én magam Kína földrajzát összefoglaltam már 2-szer is, egyszer az is a földrajzi közleményben jelent meg, egy Kína természetfelhőző című írásom, és egy másik pedig, ami az Ázsia földrajzó című könyvnek a Kelet és Belső Ázsia fejezete, azt is én írtam, és azok is Kína földrajzi jelenségeit foglalják össze.
Köszönöm szépen dr. Horváth Gergelynek, az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézete nyugalmazott főiskolai tanárának, hogy eljött ma a Katolikus Rádióba. A mai műsort készítette Varga Ramona, Bójás János és Szabó Csilla.